Következő városi sétánk helyszíne Szeged. Az a város, amely az 1879-es nagy árvíznek köszönheti mai arculatát, épületeinek nagy részét, s amelynek utcáin Gimesi Dórával barangoltunk, irodalmi emlékek után kutatva, hiszen sok neves irodalmi alak kötődik Szeged városához. Gimesi Dóra íróként, dramaturgként, valamint a Budapest Bábszínház irodalmi vezetőjeként a szegedi alkotók sorát bővíti, aki lelkesen mesél szülővárosáról, irodalomról, alkotásról.
Szegeden vagyunk, jelenleg a Radnóti Gimnázium előtt állunk, és arra gondoltam, hogy ha már a Tricikli Irodalmi Fesztivál idején van ez a séta, és idején beszélgetünk, akkor egy irodalmi sétára viszlek el Szegeden. Fogjuk érinteni olyan költők, írók emlékhelyeit, akik Szegedhez kötődnek, így mindjárt azonnal Radnóti Miklóssal kezdünk.
Ez a gimnázium a te alma mátered is?
Ez az én alma máterem is, tehát volt egy ilyen hátsó szándékom, hogy megmutatom azt a helyet, ahová gimisként jártam. Nagyon-nagyon szerettem ide járni, ez egy csodálatos gimnázium volt akkor is, és szerintem nyilván most is az. Nagyon jó osztályom volt, és nagyon jó barátaim lettek itt, akikkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot. És ami miatt viszont igazán fontos ez a hely, hogy Radnóti Miklós sok szálon kötődik ehhez a városhoz, leginkább azért, mert ide járt egyetemre. És itt található egy szobor, Radnótit és Fannit ábrázolja, és ez az egyetlen olyan szobor az országban, ahol ők ketten vannak együtt. Ez a szobor akkor még nem volt itt, amikor én ide jártam iskolába, viszont amikor később ide került, akkor nagyon örültem, mert ez annyira szép dolog, hogy nem csak a költőről van szobor végre, hanem a szerelméről is, aki nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy ő az a költő legyen, aki. Úgyhogy szeretem azt, hogy ők itt vannak, és azt is szeretem, hogy ők ilyen természetes pózban vannak itt, nem egy talapzaton, hanem az iskolába érkező gimnazisták itt köszönhetnek Miklósnak és Fanninak.
És beugrik mindjárt az, hogy a régi szerelmek lábnyoma.
És mindjárt beugrik a régi szerelmek lábnyoma, és ehhez kapcsolódva mutatok is még egyet, ami szerintem az egyik legjobb emlékhely, ha már Radnótiról beszélünk. Itt egy botlatókövet látunk, amire az van írva, hogy az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap egy kőre léptem én. Imitte kő, de fentről a kő se látható, nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.
És látszik, hogy egy kicsit ki is van kopva.
Hát igen, azért a Radnóti sok, amikor például felelnek, hogy ne feleljenek, akkor erre szoktak lépni. Hát na, ez a célja. Így van. Sajnálom, hogy még ez sem volt itt akkor, amikor én jártam felelni.
De egyébként mit tette annyira jóvá ezt a gimnáziumot a te idődben?
Nekem nagy szerencsém volt, mert egy olyan osztályba jártam, ami magyar töri szakos osztály volt. Alapvetően ez egy reál gimnázium, tehát biokémikus osztály is volt, matekos osztály, nagyon, nagyon erős a reál tárgyakban, ez a mai napig így van. És minden évfolyamban így egy-egy humán osztály így becsúszik, és én egy ilyen humán osztályba jártam, oda eléggé kivételezett helyzet volt humán osztályba járni. És például a történelem tanárom csodálatos ember volt, ő akkor már a nyugdíj előtt állt valamivel, tehát idősebb volt, Tóth Bélának hívták, és ő úgy tanította a történelmet, hogy mindig azt mondta, hogy ez nem csak egy tudomány, hanem az összes tudománynak az eszenciája. Mindig megmutatta azt, hogy hol tart a művészettörténet, hol tart az irodalom az adott korban. Mindig olyan gyakorlatokat csináltunk, hogy mondott egy korszakot, és akkor azonnal megkérdezte, hogy és mi volt ekkor Angliában, és mit olvashattak ezek a kortársak, és mik voltak a legfontosabb képzőművészeti alkotások, hogyha valakit ebben a korban érdekelt, nem tudom, a térképészet, akkor vajon milyen térkép lógott a falán. Tehát egy ilyen összművészeti, illetve összkulturális tudást adott a történelem mellett, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos volt, ez meghatározta a szemléletünket. Elindulunk.
Jó. Azt mondtad, hogy Radnóti ugye ide járt egyetemre, de te nem ide jártál egyetemre, hanem te már Budapestre jártál. Nem akartál itt maradni?
Ez úgy történt, hogy én már gimiskoromban kitaláltam, hogy én mindenféleképpen színházzal szeretnék foglalkozni. Ez egy erős és oldhatatlan szenvedélyem lett. Tulajdonképpen elég hamar. mivel hogy színházat tanulni az Budapesten lehet, a Színművészeti Egyetemen, illetve hát akkoriban ott lehetett, ezért nekem nagyon erős célom volt az, hogy oda bekerüljek. De amikor érettségiztem, abban az évben csak rendező osztály indult, ahová ugyan megpróbáltam felvételizni, de nem gondoltam, hogy ez nagyon menni fog, mert oda legendásan nehéz bekerülni. Ehhez képest csak a második rostán rúgtak ki, ami igazából egy sikernek volt elkönyvelhető. Ezért aztán egy évet jártam Szegedre is, a Szegedi Egyetem bölcsészkarára, elütni az időt. De azt is tudni kell erről az évről, hogy ezt az évet nagy részt a Szegedi Nemzeti Színházban töltöttem, mint asszisztens, meg kávéhordó lány, és megpróbáltam minél többet magamba szívni a színházról, hátulról, hogy amikor majd jövőre felvesznek, mondtam magamnak, akkor már nagyon felkészült legyek, és aztán így is történt, a következő évben felvettek dramaturg szakra.
És milyen város Szeged? Tehát, hogy gimnazistaként, vagy fiatalon?
Én nagyon hálás vagyok, hogy ebbe a városba pottyantott a jó Isten, mert ez pont egy olyan jól élhető város, pont akkora, ami jól belátható, de egy kisgyereknek azért megfelelően nagy, megfelelően kalandos, elég sok felfedezni való van benne. Nekem óriási szerencsém volt azzal is, hogy az apukám idegenvezető is volt egy ideig. Ő rengeteg mindent tud erről a városról, és nagyon sokat mesélt a különböző épületekről, különböző építészeti stílusokról. Tehát nálunk otthon nem volt olyan, hogy sétálunk a városba, és nem beszélgetünk a városról, mert folyamatosan beszélgettünk a városról, ami így megtelt mindenféle izgalmas történetekkel. Szóval én nagyon, nagyon szerettem Szegeden gyereknek lenni, és gimnazistának lenni is nagyon jó volt Szegeden, mert akkoriban, ugye itt a 90-es évek végéről, 2000-es évek elejéről beszélünk, egy nagyon pezsgő kulturális élet jellemezte a várost. Tehát akár a színház, akár az alternatív színház, a független színház, ugye van független színházi fesztivál, van egy csodálatos független mozi, a Grand Café, ahol klasszikus filmeket lehetett nézni, ilyen filmklubok voltak, szóval nagyon jó kocsmák. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt fiatalnak lenni, itt nagyon inspiráló volt. Most, ahol elhaladunk éppen, ez a nagy sárga épület, ez az úgynevezett régi Hungária, karszállónak is hívják, ez egy szálloda volt régen. Az én nagymamámnak még voltak olyan emlékei, hogy itt valami remek bálokat tartottak, és ez egy nagyon elegáns épület volt, aztán nagyon sokáig üresen állt. Pont a Szegedi Független Színházi Fesztivál, a Teálter használta, aztán lerobbant állapotában ilyen mindenféle előadásokra. Hát most is ez a lerobbant állapot látszik újra, de azóta már volt itt valami szórakozó hely is, az úgy tűnik, hogy azóta bezárt.
Tehát, hogy a Teálter ehhez volt bármilyen közöd, vagy megjelentél aztán már alkotásokkal?
Hát később, amikor már felnőtt alkotónak minősültem. Igen, akkor többször is volt olyan, hogy előadásaink jöttek a Teálterre. Illetve, ami pedig mostanában történik, és nekem nagyon nagy öröm, hogy egy ideig osztályfőnök voltam a Színművészeti Egyetemen, bábrendező osztályfőnök, vagy egyik osztályfőnöke, és a tanítványaim közül többen is különböző vizsgáikkal itt voltak a Teálteren, illetve itt vannak a mai napig, úgyhogy ez nagyon jó. És hát itt van előttünk a Szegedi Nemzeti Színház. Ez egy szép, nagy, klasszikus színházépület, Fellner és Helmer. Ezt nagyon sokszor elmondta az apukám gyerekkoromban. És ha már itt van előttünk a színházépület, itt van mellettünk Dankó Pista szobra, aki ugyan nem irodalomtörténet, de zenetörténet. Azt kell tudni erről a szoborról, hogy van ugye neki a hegedűje, és a hegedűjének a felső részét azt elég könnyű letörni, és bizonyos időközönként leszokták törni. Állítólag először akkor törték le, amikor felállították ezt a szobrot, és valakik a városban nagyon haragudtak a Dankó Pistára, mert megszöktetett valami nőt, még régebben, és ilyen mindenféle erkölcsi problémák voltak ezzel, és azért törögették le a hegedűjét, hát így.
Tehát, hogy ezt letörik és visszaragasztják.
Letörik és visszaragasztják, és ez is néz ki, szerintem olyan
igen,
ménán, igen,
csáli egy kicsit.
És ha már itt vagyunk, akkor megmutatom azt az épületet is.
Aha, ez egy Lechner.
Ez egy Lechner. És az az épület volt a Bábszínház régen, Szerintem ez egy tökéletes bábszínház épületnek néz ki, mert egy mesebeli kis palota. Innen indult a Kövér Béla bábszínház még annak idején, aztán most már máshol van az épülete. De nagyon szeretem ezt az épületet.
Gyönyörű a homlokzata. Én lekmeres.
Igen, de lekmer is.
És hát neked a bábjátékhoz sok-sok közöd van.
Hát igen, bábszínházi dramaturg lettem. Errefelé kanyarodott a pályám tulajdonképpen már az egyetemen, és ez nagyon-nagyon jól alakult így, tulajdonképpen a lehető legjobban alakult, ugyanis valahogy a műfajjal nagyon jól megtaláltuk egymást. Az is kiderült közben, hogy én tulajdonképpen nem szakadtam el a meséktől, vagy a meseirodalomtól soha életemben, és amikor teljesen véletlenül belecsöppentem egy bábszínész osztályvizsga előadásába, annak a dramaturgi munkálataiba, akkor tulajdonképpen úgy éreztem már egyetemista koromban, hogy hát ez az, megérkeztem, ez lesz az a műfaj, amiben én jól ki tudom fejezni magam. Úgyhogy igen, ez egy szerencsés találkozás volt.
Tehát jelentkeztél dramaturg szakra, és közben rájöttél, hogy te bábszínházi dramaturg szeretnél lenni. Mi az alapvető különbség a klasszikus dramaturgi munka és a bábszínházi dramaturgi munka között?
Azt hiszem, hogy manapság már klasszikus dramaturgi munkáról nem is annyira lehet beszélni, mivel minden dramaturg elkezdte megtalálni a saját nagyon speciális útját. Van, aki sokat ír, sokat adaptál, sokat foglalkozik átiratokkal, van olyan, aki inkább független színházak munkájában vesz részt, és akkor az egy komplexebb munka, mint csak mondjuk keresni egy közszínháznak egy darabot a társulatra, de közben arra sem mondhatom, hogy csak, mert az is egy nagyon komplex munka. Vannak dramaturgok, akik közszínházra specializálódnak, vannak olyanok, akik mondjuk operára vagy operettre. Tehát azt hiszem, hogy az én generációmban már a dramaturgok közül mindenki így megtalál egy-egy speciális műfajt, vagy speciális érdeklődési kört. Hát a báb az annyiban más talán, mint az összes többi, hogy nagyon kell érezni a képzőművészeti jellegét ennek a műfajnak. Nagyon kell tudni azt, hogy a különböző báb technikák mit jelentenek, hogyan működnek, mennyi szöveget bírnak el, mi áll nekik jól, hogyan tudnak jól mozdulni. Nagyon sokszor a mozdulat előbbre való, mint a szöveg. Talán ebben áll a legnagyobb különbség, illetve hát abban, hogy minden korosztálynak dolgozunk. Tehát ugyanolyan komolyan és pontosan kell tudni 3 éveseknek fogalmazni, mint 9 éveseknek, 12 éveseknek vagy felnőtteknek.
Egy dramaturgi munkánál azt szokták mondani, hogy azt, amit a színész el tud játszani, vagy meg tud jeleníteni, azt már nem kell, hogy kimondja, és akkor ezt nem kell leírni, tehát hogy ki lehet azokat a dolgokat húzni a szövegből. Egy bábnak az arca ilyen szempontból nem él, egy mozdulatlan arc, akkor hogy lehet ezzel számolni?
Hát igen, a bábnak mimikája nincs, viszont a báb önmagában egy állítás, önmagában egy képzőművészeti alkotás. A karakterről nagyon sokat elmond már maga a figura. Így aztán ezeket a dolgokat nem kell elmondani. Például egy mese esetében az, hogy milyen mesei archetípusba tartozik az a figura, az tulajdonképpen rá van írva az arcára, a ruhájára, a figurájára, a mozgás karakterére. Így aztán a báb tulajdonképpen nem igényel nagyon sok szöveget, vagy igen, sokszor nem igényel nagyon sok szöveget. De a másik, ami ennél talán még sokkal izgalmasabb, hogy báb és mozgató viszonya nagyon-nagyon sok mindent ki tud fejezni, és szerintem ez egy dramaturgiai kérdés, hogy egy előadásban mit kezdünk azzal, hogy valaki mozgat valakit. Miért mozgatja? Azért, mert a történetét meséli, vagy azért, mert kisebb nála, vagy azért, mert fölötte áll, vagy azért, mert hatalmában van, vagy azért, mert eljátszik valamit valamivel, vagy valakivel. Így aztán a szövegnek is mindig van egy ilyen dupla fenekű jellege, hogyha például bábbal és mozgatóval is számolunk.
Ahogyan mutattad a Lechner épületet, és a bábszínházról kezdtünk el beszélgetni, de közben ott volt ez az impozáns Nemzeti Színház épülete, Milyen helyet foglal el a Szegedi Nemzeti Színház a nemzeti színházak sorában?
A Szegedi Nemzeti Színház egy háromtagozatos nagy színház, ami azt jelenti, hogy van prózai tagozata, opera tagozata és tánc tagozata is, és ez már így volt régen is. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen három különböző színház működik benne, három különböző társulat. Hát ugye egy ekkora várost, mint Szeged, egy nagy színház úgy tud ugye kiszolgálni, hogyha mindenfélét játszik. Ezért aztán ezeknek a típusú színházaknak, ilyen nyilván még a debreceni, a győri, a miskolci nemzeti színház, ezeknek a színházaknak feladata az, hogy játszanak klasszikusokat, játszanak kortársat, játszanak gyerekelőadást, zenéset, szórakoztatót, operát, balettet, kortárs balettet. Tehát nagyon-nagyon sokrétű az, ahogyan ezek a színházak működnek. És például a Szegedi Nemzeti Színház esetében is ez mindig nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy nagyon sokfélét lehetett látni, illetve lehet látni itt a mai napig.
És akkor, amikor te ott egy évig statisztáltál, és a háttérmunkákat láttad, akkor egy más világ tárult föl, mint aminek te a színházat képzelted azelőtt?
Hát én azelőtt mindig úgy néztem a művészbejárót, mint hogyha az, nem tudom, Alice csodaországban valami olyan helyre vezetne, ami egy teljesen különös és egészen másik világ. És hát az tény, hogy egy ekkora színház például egy elég kemény labirintus. Például a Szegedi Nemzeti Színházat belülről megtanulni, az már önmagában egy kaland, vagy egy kaland volt. És hát az meg, hogy oda tartozni, még hogyha tényleg a tápláléklánc alján vagy is, de hogy nézheted, ahogy a nagy rendezők rendeznek, például végignézhettem Valló Péternek egy próba folyamatát, hát tátott szájjal néztem nyilván, mit csinálnak a színészek, mit mond a rendező, hogy működik ez az egész. Az óriási tanulás volt, és tényleg lenyűgöző volt. És azért azt gondolom, hogy a varázslat az nem vész el, akkor se, hogyha munkahely lesz. Inkább csak néha megállok, most is így megálltunk, és így emlékeztetem magam arra, hogy ez milyen bámulatos már, hogy én színházban dolgozhatok.
Ezt akartam is kérdezni, hogy vajon azzal, hogy a hétköznapi életednek a szerves része a Budapest Báb Színház jelenleg, veszítette ez a csoda valamit, tehát a varázs veszítette a csodából, vagy a csoda a varázsból? Tehát, hogy...
Nyilván vannak olyan időszakok, hazugság lenne azt mondani, hogy nincsenek, amikor elfárad az ember a munkában, vagy én elfáradok, inkább átmegy rutinba, vagy vannak olyan feladatok, amik kevésbé inspirálnak. Mostanában nagyon szerencsés vagyok, mert mostanában pont nincsenek ilyen kevésbé inspiráló feladatok, de azért voltak olyan évek, amikor pont megtaláltak olyan dolgok, amik kevésbé izgattak fel adott ponton. És olyankor emlékeztetnem kellett magamat, hogy ezt szeretném, vagy ezt akartam csinálni. Illetve nekem abból a szempontból is szerencsém volt, hogy az tény, hogy én elég hamar elkezdek unatkozni, nem bírom a monotóniát, azt egyáltalán nem bírom, de kicsit se. Vagy a favágást, vagy az ilyen típusú munkát, szellemi favágást. Ezért aztán mindig valahogy találtam magamnak kihívást. Tehát amikor a színházi munka nem volt annyira érdekes, akkor bejött az, hogy tanítani. És a tanítás akkor nagyon inspirált, mert új volt, és rettegtem, hogy fog-e menni. Aztán mindig valahogy nagyon jó időpontban találtak meg olyan feladatok, mint például a rádiójátékírás, amikor elkezdődött az időfutás sorozat, vagy egy-egy új műfaj, hogy bekanyarodott az életembe. Úgyhogy valahogy azért tesz róla az élet, hogy ne unatkozzak, hogy ne kanyarodjak el a rutin irányába.
A Báb Színházzal kapcsolatban sokaknak a gyerek előadások képzete él a fejében, de a Budapest Báb Színház az pont egy olyan báb színház, ahol markánsan felnőtteknek szóló előadások is vannak, ahol a bábokkal dolgoznak a színészek, a báb színészek, de hogy nehéz csak báb színészként jellemeznem őket, mert hogy volt szerencsém látni például a Vihar című előadást, és ott az volt különleges számomra, hogy ez a kettő dolog összefonódik, hogy hol színészként látod, hol báb színészként a színpadon állókat, Ez az, amiről beszéltél, hogy igazándiból ez a szakma újul és újul és új formákat talál és keresgeti a határokat.
Tulajdonképpen én azt érzem, hogy végtelen a lehetőség abban, hogy például bábot és embert hogyan lehet megmutatni a színpadon, milyen kapcsolatrendszerekben. És az, hogy ez például egy Shakespeare darab kapcsán is ki lehet találni, például a vihar ugye erre elképesztően alkalmas, mert ott van egy nagy karmester, egy nagy rendező, a Prospero, egy nagy varázsló, aki természetesen bábokként tud mozgatni maga körül mindenkit, akik viszont néha öntudatra ébrednek ebben az ügyben, és ennek ezerféle pillanatnyi változása és konstrukciója lehet. A vihar pont ezért nagyon jó példa, de hát nekem most a Budapest Bábszínházból az egyik kedvenc előadásom a Frankenstein, amit Keresztes Tamás rendezett, és hát az is egy olyan előadás, hogy a szörnyeteget, a kreatúrát, a teremtményt egy báb jeleníti meg, akit hárman mozgatnak, három férfi színész, akik viszont bizonyos időközönként kilépnek mögüle, illetve a fő mozgatója, Teszárek Csaba, aki a lelkét is játssza tulajdonképpen, úgy tud kilépni mögüle, hogy rá tud nézni a saját testére, rá tud nézni arra a báb testre, ami idomtalan és borzalmas és hatalmas, és közben ott látunk vele szemben egy esendő, kedves arcú férfit, aki mégis tükörben néz, amikor a szörnyeteget látja. És ez például egy olyan színészi feladat halmaz, vagy konstrukció, amit simán egy élő színházban nem lehetne megcsinálni. Legyél egyszerre szörnyeteg, és legyél egyszerre a legártatlanabb, tiszta lelkű kisfiú. Ez például a bábszínház tudja úgy, hogy egy képbe sűríti, simán egymásra néz a színész és a báb. És az megint csak egy ilyen apróság, egy ilyen pici valami, ami már is egy egész előadás konstrukciót tartani tud, vagy egy egész koncepciót fel lehet ráépíteni. Úgyhogy ez szerintem nagyszerű. Közben itt a Kárász utcán sétálunk, már itt nagyon sokat jöttünk.
Pont ezt akartam megkérdezni, hogy sétáltunk sokat, de nagy tereken, tehát hogy egy ilyen sétálós és sétáló utcás város Szeged?
Hát ugye a fő sétáló utca az ez, amin most vagyunk.
De hogy eddig is hatalmas
eddig
parkokban
is azért parkokban, illetve a Széchenyi téren jöttünk még át. Igen, ez egy ilyen jó kis sétálós város tulajdonképpen. Sétatávolságra van nagyon sok minden. Most megmutatok egy olyan épületet, ha már itt a szecesszió irányába elindultunk, akkor megmutatom az egyik leghíresebb szecessziós épületet Szegeden, de itt a Kárász utca palotái is tulajdonképpen mind-mind szecessziósak. Ezekkel a kupolákkal, meg a mindenféle kis erkélyekkel, kis részletekkel, kis domborművekkel. Azt is gondolom, hogy nem is lehet Szegeden úgy felnőni, hogy az ember ne lásson bele meséket.
Erről vajon apukád mit szokott mesélni?
Fú, apukám nagyon sokat tud mesélni arról, hogy Szegeden a nagy árvíz után, ugye ez 1879, tulajdonképpen az egész várost letarolta a Tisza, ezért aztán az egész várost újjá kellett építeni, és tulajdonképpen ennek a városnak azt kell mondani utólag, hogy ez az árvíz egy nagy szerencséje volt, ugyanis kialakult ez a körutas-sugárutas rendszer Párizs mintájára. Ettől lett egy ilyen elegáns, szellős, sétáló utcás hangulata az egész városnak, és aztán a századfordulón pedig elképesztő építkezés vette kezdetét, és felépültek ezek a nagy szecessziós paloták ide a belvárosba. Azt hiszem, hogy elég erősen működött itt a polgárság, és tényleg a különböző kupolák, erkélyek, szobrok, kariatidák, domborművek, tulajdonképpen egy ilyen mesevilágot építettek ide Szeged közepére. És hát annak köszönhetően, hogy van két körút, egy belső és egy külső, illetve vannak a sugárutak. Ezt én például nagyon-nagyon szeretem, hogy a sugárutak mentén, itt is szerintem látszik, hogy a fényviszonyok nagyon különlegesen alakulnak, hogy például a lemenő nap így végig szántja a várost, úgy, mert ezt lassan látni is fogjuk. Egyenes vonalban végig tud ragyogni ezeken a sugárutakon. Tehát ilyen egészen izgalmas fényviszonyokat tud ez a város eredményezni, és hát ez is az újjáépítés miatt, meg a szellős város szerkezet kialakítás miatt van, és hát meg is érkeztünk ide a rökkpalotához.
Wow!
Igen. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen, nem tudom, óriási torta, vagy tündérkastély. Ezt Magyar Ede tervezte, aki Lechner Ödön mellett egy jelentős szecessziós építész volt. Nagyon tragikus sorsú fiatalember, de hát szerintem ez egy nagyon-nagyon impozáns épület, mindenféle virágdíszekkel, meg kovácsolt vas korlátokkal. Ez például az apukámat mindig lenyűgözte, és erről is nagyon sokat és nagyon jókat tud beszélni, hogy például a kovácsolt vasból hogyan lehet ennyire finom alkotásokat létrehozni, mint mondjuk ezek az erkélyek, hogy van valami anyag, ami nagyon kemény, és abból mégis valamilyen nagyon légies születik.
De hát akkor így nem is lehet csodálkozni, hogy benne ragadtál a mesék világában ilyen épületek között.
Hát persze, igen. Ez azt hiszem, hogy természetesen következett belőle. És egyébként, ahol most vagyunk, ez egy ilyen népszerű találkozási pont a városban. Úgy hívják, hogy a lófara. Ugyanis, itt hogy van ez csinál? A huszárszobor, mivel huszár, van egy lova, a lónak meg van egy hátsó fele, tehát ez a lófara. Tehát az Szegeden, hogy találkozunk a lófaránál, az ezt a helyet jelenti. Ez egyébként egy első világháborús emlékmű.
De hogy itt egy randi közmondalom.
Igen, tehát Szegeden, hogyha randit beszélsz meg, akkor azt a lófarához beszéled meg. Van ennek egy ilyen bájos abszurditása. És ez így össze is épült, ez a kifejezés Szegeden. Lófara, nem kész. Itt most a kiskörút fut mellettünk, a Tiszalajos körút. Ez a belső körgyűrűje a városnak. Nagyon jó a szerkezete a városnak egyébként. Ha már így városépítészetről beszélgetünk, amihez nem értek. De az olyan érdekes, hogy akárhol járok a világban, és szerencsére elég sok felé jártam, majdnem minden olyan városra, amit folyószel ketté, rá lehet húzni Szeged alaprajzát. Mert egyrészt nagyon sok ilyen körutas, sugárutas rendszerű város van, például Budapest is, ha már, de én Londonban is problémamentesen belelátom Szegedet. Meg tudom mondani, hogy melyik az új szegedi oldal, melyik a régi szegedi oldal, illetve hogy melyik városrész minek feleltethető meg, és akkor az ember már is otthon van, mert így el tudod helyezni magad, hogy akkor erre van észak-dél-kelet-nyugat, tudom, hogy körülbelül hol járok, úgyhogy Szeged ebből a szempontból nagyon sokat ad az itt felnövőnek, mert azonnal van egy ilyen
iránytűje. És a mindkét oldala ugyanannyira markáns, vagy tehát, hogy a Tisza mindkét oldalán élő város?
Nem, Újszeged kisebb, az inkább, ugye ez a Tisza másik oldala, inkább kertváros, illetve ott található a Liget, ugye Szegeden is van egy Liget, ami egy nagyon szép platánfás, hatalmas park. Nagyon sokáig elég elhanyagolt volt, még az én gyerekkoromban is, de most már nagyon szép. Tehát az egy ilyen természetközelibb rész, meg kertvárosiasabb az egész Újszeged. Hát ez meg itt a belváros, ahol most járunk. Itt közben elkanyarodtunk a Dugonics tér irányába, aminek a közepén, most nem látszik, de megmutatom, ott van Dugonics András szobra, aki ugye azért fontos, mert a Szegedi Piarista Gimnáziumban tanított, amit aztán később el is neveztek róla, és hát ugye, ha már irodalom, ő írta az első magyar regényt, az Etelkát, amit Szegeden nyomtak, a Széchenyi tér sarkán, ott elhaladtunk egy kicsit távolabbról, és ami még a Dugonics Andrással kapcsolatban viszont érdekes, hogy az ő nagyanyját elítélték a szegedi boszorkányperben, és meg is égették Dugonicsné Barak Margitot, annak idején.
Az ilyen egyszeri dolog volt, vagy rendszeresen rendeztek ilyen boszorkánypereket itt? Tehát, hogy volt hagyománya ennek?
Hát ez az 1720-as éveknek egy ilyen sötét foltja. 1728-ban volt a nagy szegedi boszorkányper. Van is egy olyan része a városnak, amit Boszorkány-szigetnek hívnak. Ez a Tisza mellett tulajdonképpen egy ártéri erdő, tehát nem egy igazi sziget, de ott álltak ezek a mágiák annak idején. És hát állítólag az történt, hogy annyira szegények voltak az emberek, és annyira rossz volt a termés több éven keresztül, hogy muszáj volt valamiféle bűnbakokat keresni, és erre valahogy így ráállt a város vezetése is. egymásnak ugrasztottak különböző csoportokat, és aztán ennek az lett az eredménye, hogy elítéltek sok-sok városi embert, olyanokat is, akik például egy 82 éves városi főbírót, egy korábbi főbírót, aki állítólag nagyon meggazdagodott, és ez másoknak szúrta a szemét. Tehát ez egy olyan boszorkányper volt, amilyenek a koncepciós perek lettek később. Egy igazi olyan típusú boszorkányüldözés, amiről aztán a boszorkányüldözéseket elnevezték. Úgyhogy ez a város szerintem erre nem büszke, vagy én legalábbis leszármazottként nem tudok erre büszkének lenni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos viszont beszélni róla, vagy fontos azt mindig figyelembe venni, hogy amikor valamely embercsoportok ellen, nem tudom, akár a média, akár a közhangulat felkel, akkor nem ártana rá gondolni a szegedi boszorkányperekre, amikor odáig ment el a hisztéria, hogy olyanokat fogtak rá teljesen békés polgárokra, hogy de ez a kedvencem, azért boszorkány, mert eladta az esőt a töröknek. Ilyenek történtek itt a Boszorkányszigeten. Szerintem fontos ebből tanulni.
Hát igen, és ezzel az a szomorú még, hogy a szellemi boszorkányokra gondol mindjárt az ember, és akkor azt olvasva azt gondolhatja, hogy de hát ez nálunk olyan nem történt. Igen, messze van nálunk, ez biztos nem történne meg, de Miller is nyilván tudta, hogy miről ír.
Persze, hát igen, ő is megtapasztalta ezt akkor éppen. Úgyhogy sajnos ennek mindig van aktualitása, ezért azt hiszem, hogy erről is mindig kell beszélni, pláne ebben a városban, ahol meg is történt ez. Azt gondoljuk, hogy régen volt 1728, de azért nem volt olyan nagyon régen.
És közben itt csobog mögöttünk egy
szökőkút. Itt most a Dubonics tér közepén állunk, ez még a szökőkútnál, amire egy Juhász Gyula vers van körben fölírva, úgyhogy ez a következő irodalmi.
Csak gyerünk messzebbre,
menjünk csobog. Mert elképesztően csobog, igen.
Tehát, hogy egy Juhász Gyula vers
van fölírva körbe. Azt hiszem, hogy minden szegedi gyerek használta ezt a verset az olvasás tanuláshoz, vagy a betűzgetéshez, mert remek jól lehet ugye rohangálni itt a szökőkút körül, és akkor közben összerakosgatni a betűket. Ugye Juhász Gyula nagyon fontos költője Szegednek. Itt élt, vagy nagyon sokat élt itt, nagyon sokat is írt a városról, illetve például itt találkozott József Attilával, akit felkarolt, és nagyon bíztatta, hogy használja a tehetségét, mert nagy költő lesz belőle. És ha már József Attila, meg is érkeztünk József Attilához.
Ez az a bizonyos egyetem, ahol...
És ez az a bizonyos egyetem, ahol az egyetem fura ura, Horger Antal eltanácsolta József Attilát, illetve azt mondta, hogy nem lesz tanár addig, amíg ő itt valaki. Hát igen.
És úgy is állít ez a József Attila szobor, mint aki még most is dühös.
De hát ő dühös is volt egész életében emiatt a döntés miatt. És hát azt kell mondjam, hogy igaza volt, ugye a Tiszta szívvel című verse verte ki a biztosítékot. Az az érdekes, hogy aztán évekkel később Radnóti Miklósnak is kiverte egy verse itt a biztosítékot, ugyanúgy a Horger Antalnál is. De aztán őt nem csapták ki, vagy nem tanácsolták el. Ez azt hiszem, hogy az Arckép című vers volt, amiben a fiatal Krisztushoz hasonlítja önmagát, és azt mondja, hogy lányok álmodtak véle éjjelenként, mármint Krisztussal is, meg saját magával is. És akkor perbe fogták vallásgyalázásért, de aztán neki volt egy remek tanára, Sík Sándor, aki szintén költő, és amellett jó keresztény, sőt, pap volt. Ezért aztán Sík Sándor elsimította ezt a vallásgyalázás dolgot. Úgyhogy Radnóti kicsit jobban jött ki ebből az ügyből, és ő megkapta a diplomáját. József Attila nem kapott diplomát Szegeden, sajnos, de aztán nem tudom, hogy neki ez elégtétele, hogy róla nevezték el ezt az egyetemet később. Mindenesetre ez volt a József Attila Tudományegyetem, vagyis JATE, ami aztán, amikor egyesült az orvosi karral, akkor lett Szegedi Tudományegyetem, úgyhogy most már így hívják. De nagyon sokáig költő nevét viselte.
És te melyikükhöz kötődsz, ha bármelyikükhöz ilyen szinten, mint szegedi?
Hát, vagy mint irodalmat olvasó.
Igen.
Hát Radnóti nagyon nagy kedvencem. Tehát nagyon szeretem az ő verseit, és azt hiszem, hogy nagyon, nagyon régóta, és nagyon gyakran veszem elő. József Attilát meg szerintem nincs olyan magyar ember, akinek nem nem tartozik bele az alapszókincsébe minden, amit József Attilánál olvasni lehet. Az annyira érdekes, hogy bárhol felütök egy József Attila kötetet, azonnal bele kavarodok egy olyan sorba, amiről kiderül, hogy szállóigelet, hogy már más kontextusban is használjuk. Egyszerűen úgy beépült a magyar nyelvbe a különböző versek, különböző sorai vagy szókapcsolatai a Nagyon fájtól a vasútnál lakomon keresztül a anyám kung volt, apám Félix Székely, fehérek közt egy európai. Tehát valahogy József Attila sorait annyira mondogatjuk, és annyira benne van a magyar nyelvben, hogy szerintem mindenkinek ez nagyon közel áll, vagy közel is kell, hogy álljon.
És te hogyan írsz? Hogy fogsz neki az alkotásnak?
Hát én nagyon sokáig forgatok magamban történeteket, meg mondatokat, és van egy gyötrelmes szakasza, ami egy ilyen vajúdáshoz hasonlít, amikor mindenhez van kedvem, csak írni nem. Az már az a rész, amikor konkrétan le kell ülni és meg kell írni. Előtte az elképzelés, az álmodozás, a jegyzetelés, a jegyzetekbe jó sorok és jó mondatok leírása, amikről aztán mondjuk kiderül, hogy rossz sorok és rossz mondatok, és akkor elhajítása. Ezek örömteli részek. Maga leülni a számítógép elé az borzasztó. Arra mindig rá kell vennem magam, illetve hogyha van egy határidő, az nagyon tud inspirálni.
Miért jobb lenne kézzel papírra vetni ezeket?
Nem, azt hiszem, hogy amíg még csak valahol az ideák világában van jelen egy leendő irodalmi mű, akkor még bármi lehet belőle, és az még olyan felszabadító. Viszont abban a pillanatban, hogy véglegesíteni kell, akkor rám szokott törni egy ilyen iszonyú szorongás, hogy...
Korlátok közé kell szorítani,
igen, betűkbe kell bele, borzasztó. Szóval az a része nehéz, akik közelről ismernek engem, nagyon szoktak röhögni, mert ez látszik is rajtam, amikor nincs kedvem éppen írni, és akkor nagyon tudok vergődni. És aztán vannak olyan időszakok, amikor teljesen véletlenül egyszer csak így kiesik belőlem mondjuk egy mese, vagy két jelenet egyben. Ezt is nagyon szoktam inspirálni a határidők közelette. Annak viszont van egy elképesztő eufóriája, amikor valamit leírtam, és másnap elolvasom, és nem szörnyű. Akkor nagyon-nagyon boldog tudok lenni. És az egy igazi felszabadult érzés.
Ugyanilyen jó érzés látni a színpadon, és megelevenedni ezeket a szövegeket?
Hát az meg azért nagyon jó érzés, mert én a legeslegjobban azt szeretem a színházi munkában, mostanában már, amikor egy-egy konkrét színészre lehet írni valamit. És amikor úgy alakíthatok egy szöveget, hogy tudom, hogy azt ki fogja játszani, vagy kik fogják játszani, hogy ők hogy hatnak egymásra, hogyan fognak együtt jól működni, milyen mondat fog jól állni, vagy mi az, ami pont, hogy kihívást jelent. És amikor aztán először ugye nekem a nagy premierem az olvasópróba szokott lenni, amikor a színészek először találkoznak a szöveggel, és hogyha látom rajtuk azt, hogy fú, ez most fog működni, ez jól elkapta, akkor az nagyon nagy öröm, és én olyankor az olvasópróbán én már meg szoktam nyugodni, utána már akármi történhet, az már rendező dolga, de hát az nagyon jó érzés, amikor egy színész találkozik egy szereppel, és amikor ezt mondjuk én is elő tudom segíteni a szöveggel.
Egy másfajta dolog, amikor úgy írsz saját szöveget, hogy az független a színháztól, tehát hogy jelentek meg saját köteteid is. Ezek főként gyermek vagy ifjúsági irodalmi alkotások. Miért pont a gyerekeknek? Mert hogy dramaturgként dolgozol minden korosztállyal, de ami a színházon kívüli munkádat illeti, az pedig a gyerek vagy az ifjúsági korosztályt jellemzi, vagy fogja meg.
Mindjárt beszélek a gyerekekről, de gyorsan elmondom, hogy itt pedig a Ságvári gimnáziumnál vagyunk, ami szintén egy szép szecessziós épület. Életem első színháza ennek a gimnáziumnak a pincéjében, a Pince klubjában született, ugyanis itt a ságvárisokkal közösen alakítottunk egy társulatot, és itt játszottuk az előadásainkat, úgyhogy ez egy nagyon fontos.
De hogy te Radnót is voltál.
Radnót is voltam.
És nem utáltátok egymást a Ságvári sokkal?
Nem utáltuk egymást, pedig ez egy hagyományos nagy harc a Radnót és a Ságvári között, mert ez a hagyományosan a város két legerősebb gimnáziuma, és akkor szoktak lenni ilyen barátságos foci meccsek is, minden. De valahogy az én életem úgy alakult, hogy pont olyan volt a baráti köröm, hogy a fele Radnót is, a fele Ságvár is. És nyilván a saját baráti körömet húztam be a színházas őrületeimbe, így aztán ez a Ságváriban született meg, és ez volt az a hely. Meg egyébként az egyik legjobb szegedi barátnőm, Kenesei Judit, ő is dramaturg lett, és ő a Ságváriba járt, én meg ugye a Radnótiba. Ő Felsővárosról jött errefelé, én Alsóvárosról mentem mindig a Radnóti felé, és mindig félúton találkoztunk reggel iskolába menet, és akkor volt, hogy elloptuk az első órát, és inkább ittunk egy kávét. Ja igen, még ezt nem mondtam el. Alsóváros arra, Felsőváros arra, kettő között az úgynevezett palánk.
Azt micsoda?
Hát így hívták ezt a városrészt régen. Ez az Alsóvárost Felsővárossal összekötő városrész, a Palánk, a középső város.
Tehát, hogy van alsó, felső és Palánk, és van még az Új Szeged, meg a
igen,
régi?
Szeged és Új Szeged.
Szeged és
igen,
Új Szeged.
Tulajdonképpen így hívjuk, Új Szeged, ugye a Tisza másik oldalán. És itt most rálátunk a Dómra, ami pedig hát Szeged legnagyobb temploma, és azért is nagyon fontos, mert ott vannak a szabadtéri játékok, szegedi szabadtéri játékok minden nyáron. Ez is már gyerekkoromban egy nagyon fontos dolog volt, tehát megyünk közben a szabadtéri előadásaira, hogy lehet belógni, vagy próbákra belógni. Nagyon sokat hallgattuk így kívülről, mert hogy ugye hallani nagyon sokszor lehet. Én szerintem rengeteg operát hallgattam végig így innen az aradi vértanúk teréről, ami csak így kiszűrődött. És aztán olyan lehetőség is volt már ilyen gimis koromban, amikor be tudtunk menni próbákra, és hát az is elképesztő jó élmények voltak ezek.
Test közelben volt a színház és az irodalom azért ebben a városban.
Igen, ez valahogy ilyen jól alakult, hogy nagyon-nagyon sok kulturális esemény van ebben a városban, vagy volt is mindig. És ha már Juhász Gyuláról beszéltünk, mindjárt mutatok neked egy másik irodalmi emlékhelyet, ami nekem az egyik személyes kedvencem. Itt a Juhász Gyula tanárképző főiskola mellett haladunk el, amit ugye róla neveztek el. Na, amíg odaérünk, addig azért elmondom, hogy kérdeztél gyerekeknek írni?
Igen, hogy miért...
Miért pont gyerekeknek?
Csak.
Vagy miért csak gyerekeknek? Gyerekeknek? Hát én arra jöttem rá, hogy nekem valahogy a gyerekirodalom az anyanyelvem. Azt érzem, hogy... Azt hiszem, minden író talál magának egy írói nyelvet, vagy egy költői nyelvet. Van, aki ezt hamar megtalálja, van, akinek ez sok-sok év görcsölése. Amikor én elkezdtem prózát írni, akkor az teljesen természetes volt, hogy ez mese. Hogy a mese az a műfaj, ami engem a legeslegjobban érdekel, és hogy a mese műfaján belül népmesei motívumok, kortárs környezetbe helyezésével tudom a legjobban kifejezni azt, amit én ki szeretnék fejezni. És aztán egy idő után elkezdték kérdezgetni barátok és ismerősök, hogy jó, de mikor írsz már valami igazit, valami felnőttet, valami komolyat. És akkor arra jutottam, hogy tulajdonképpen ezek nagyon komoly mesék, amiket én írok, illetve sok olyan visszajelzést kaptam, hogy felnőttek is örömmel olvassák őket. És ha már ez így alakult, valahogy az is van, hogy annyira sokan írnak nagyon jó kortárs magyar felnőtt irodalmat, hogy valahogy nem éreztem azt, hogy nekem is arra a vonatra kell felszállni, hanem tényleg valahogy talán ez a mese irányából fogható meg jól, hogy a mese mint műfaj érdekel engem talán minden más műfajnál jobban, hogyha prózairodalomról van szó. Miközben olvasóként elképesztő lelkesedéssel olvasom a kortárs magyar prózát és bámulattal, és azt is gondolom, hogy olyat én lehet, hogy nem is tudok írni. Tehát szerintem nekem valahol a mese tényleg az anyanyelv egy jó szó erre. És az ifjúsági regény, az, ha már ugye említettük az időfutárt, az is ilyen kerülő úton érkezett, hogy először rádiójáték volt, aztán lett regény, azt ugye négyen írtuk, az egy egészen másfajta felelősség négyen írni regényt, mint egyedül. És viszont ezek a klasszikus kalandregények, vagy történelmi kalandregények, mindig nagyon-nagyon izgattak engem. Tényleg a mai napig szeretek Vernét és Dumát olvasni. Úgyhogy azok is szerintem olyan nagyon jó mintát jelentettek. Szóval szeretek én kamaszoknak meg gyerekeknek írni.
De a mesével az van, hogy annak mindig pozitív végének kell, hogy legyen. Nem attól mesél mese, hogy a végére minden szuper, és a gonosz megkapja méltó büntetését, vagy nem? Nálad nem?
Hát azért nem feltétlenül, vagy nem mindig, de még a népmesében sem mindig. Jó, az esetek 90%-ában igen, de azért ismerünk olyanokat is, ahol nem. Hát erről mesekutatókat érdemes megkérdezni, hogy Boldizsár Ildikó szokta azt mondani, hogy minden élethelyzetre van mese. Nincs olyan élethelyzet a világon, amire ne lenne mese. És azt hiszem, hogy ez igaz is. Tényleg minden egyes élethelyzetre találhatunk valami olyan mesei analógiát, vagy mesei motívumot, vagy történet darabkát, ami azt jól leírja. És hát pont ezért igen, van olyan is, hogy nem feltétlen boldogság a vége, vagy nem úgy boldogság a vége, de hát az élet se olyan, hogy egyszer boldogság lesz, és onnantól már mindig boldogság van, hanem ez egy ilyen nagyon izgalmas hullámzás. És azt hiszem, hogy én is, amikor furcsa kortárs meséket írok, akkor ebben ez nagyon erősen benne van, ez a késztetés, hogy azt mutassuk meg ezekben a mesékben, hogy például az emberi lélek az bonyolult, és hogy egy mesébe, vagy egy mese figurába, egy mesei szereplőbe is belefér, mondjuk az, hogy iszonyúan haragszik, vagy rettenetesen megsértődik, vagy mégiscsak meg tud bocsátani, vagy mindenféle kétes tulajdonságai vannak. Szóval én hiszek abban, hogy a mesevilág sem fekete-fehér. És közben itt vagyunk egy ugróiskolánál.
Ahol sok-sok szám van.
Sok-sok szám van, és ott a falon van a megoldó kulcs. Ez egy Juhász Gyula ugróiskola. Ugyanis itt a Juhász Gyula tanárképző mellett. Tehát, hogyha itt elkezdesz rajta ugrálni, akkor mindig az adott szót kell felolvasni. Tehát azt mondod, hogy este az Alföldön, az alkony kéken, hamvadó ködében, most térnek nyugovóra mind a házak, a csöndbe bámulnak, komoly fehéren, s tetőiket lehúzza az alázat. És akkor így lehet rajta ugrálni.
Oda dobod a követ, és csinálsz egy szabad verset belőle.
És csinálsz belőle egy szabad verset, és össze-vissza tudod kavarni ezeket a remek szavakat. Szóval szerintem ez egy szuper dolog, hogy itt Szegeden vannak ilyen típusú irodalmi emlékek, amik talán kicsit elszakadnak attól, hogy talapzaton szobor, aztán nézd.
És gondolj, amit akarsz.
És gondolj, amit akarsz. Igen. Akkor most megmutatom, hogy hol lakott Radnóti Miklós, amikor itt lakott, és akkor Radnótival kezdtünk, és Radnótival végzünk. És azon még én is hazaérek.
Igen, itt érsz.
Képzeld el, én abban az utcában lakom, ahol Radnóti Miklós lakott, amikor ide járt egyetemre.
Szoktál azon morfondírozni, hogy ő hogy járt itt? Hogy hát hogy sétált?
Hát ez szerintem egészen elképesztő, hogy ugye azok az épületek, amik között ma sétáltunk, ezek ugye a századforduló óta itt vannak. Tehát ezek az emberek, Radnóti Miklós, József Attila, Juhász Gyula pont ezek között, az épületek között járkáltak. Nyilván kisebb volt a forgalom, de azt hiszem, hogy villamos már akkor is volt, úgyhogy a bekanyarodó, csilingelő villamost, amit hallottunk is, azt szerintem már ők is megélték. Valószínű több volt a lovaskocsi, meg a gyalogos, és talán több volt a fa. Egyébként ott szemben van egy emléktábla, abban a házban pedig Móra Ferenc lakott, aki szintén itt élt ebben a városban, sőt, a múzeum igazgatója is volt, úgyhogy tényleg nagyon sok író kötődik ide. Itt volt újságíró Tömörkény István, Gárdonyi Géza is volt itt újságíró egy ideig, Mikszát Kálmán is volt itt újságíró, nagyon sokan.
Hát az árvíz idején sokan jöttek tudósítani.
Sokan jöttek tudósítani. Igen, az egy nagy szenzáció volt minden bizonnyal.
De azért az durva is lehetett, tehát hogy kimos egy egész város. Tehát, hogy egy nagy város volt már azelőtt is Szeged? Vajon?
Igen, nem volt kisváros, meg kereskedelmi központ volt, mivel hogy ugye itt feküdt a Tisza mellett, és fekszik a mai napig, és hát a tiszai hajózás miatt, meg ugye egy összekötő kapocs volt tulajdonképpen a délvidék, a déli és a keleti országrészek között, illetve az északi országrész között. Tehát egy ilyen találkozási pont volt, egy nagyon sok nemzetiségű, színes város volt már akkor is, illetve akkor főleg. És hát aztán az árvíz tényleg a sok földszintes kicsi házat, Girbe-Gurba utcát elmosta. Igen, azért ez igen tragikus. És hát aztán felépült ez a nagy polgári város a helyére.
És ma nagyon az ország szélére van szorulva, hogy mondjam. Tehát, hogy ugye Budapest a központ, és akkor a vidék az vidék. Hol tart most Szeged országos viszonylatban mondjuk? Te hogy érzed?
Hát szerintem ezek a nagy vidéki városok, tehát akár Szeged, de akár Debrecen vagy Miskolc, van egy ilyen különös kettősség, hogy egyrészt van egy nagyon erős lokálpatriotizmus szerintem. A szegediek nagyon büszkék arra, hogy ők szegediek. Egy bizonyos kor után azt hiszem, hogy mindenki ismer mindenkit, vagy akik fontos dolgokat csinálnak ebben a városban, azok egy idő után megismerik egymást, tehát ahhoz pont elég kicsi, hogy léptennyomon ismerősökbe lehessen botlani. Nyilván az nem esik jól szerintem ezeknek a nagyvidéki városoknak, hogy minden Budapesten történik, vagy hogy olyan, mintha semmi nem történne vidéken. Ehhez képest Szegeden azért nagyon sok minden történik. Azért itt van az egyetem, azért van tényleg egy viszonylag pezsgő kulturális élet, bár azok a kortársaim, akik itthon maradtak, és nem költöztek el Pestre, tehát én könnyebb beszélek, mert én elköltöztem Pestre, akik nem költöztek el, ők azért azt mondják, hogy elbírnának még sokkal pezsgőbb életet itt ebben a városban, és ez szerintem a többi nagyvidéki városra is igaz ebben a formában. Nem tudom, hogy mi lenne erre a jó megoldás. Ez már ilyen
kulturpolitikai kérdés.
Politika, de nem is csak politika, hanem nem is tudom, valamilyen átfogó koncepció. Itt vagyunk a Bokor utcában, és ide lekanyarodunk.
Ó, mintha visszaugranánk az időben.
Mert hogy ezek a kockakövek viszont simán lehet, hogy már megvoltak akkor is, amikor Radnóti Miklós innen járt be az egyetemre. Ez egy kicsi mellékutca. Én ott nőttem fel a másik oldalán.
De szép az is.
A hársfák alatt. Igen. Egyébként egészen fantasztikus, hogy nyár elején mindent beborít a hársfa illat, és igen, ez nagyon-nagyon jó. És hát itt az utca végén van ez a kis sarki ház, ahol Radnóti Miklós lakott akkor, amikor Szegeden volt egyetemista. Van is neki emléktáblája. Göcög a bicikli a kockakövön. Ez még tényleg így maradt. Hát ezt a házat azóta nyilván 6-szor felújították, viszont itt van, hogy 1933-34-ben itt élt és alkotott az akkor még nagyon fiatal Radnóti Miklós.
A világ újraépül, s bár tiltják, énekem az új falak tövében felhangzik majd szavam.
Így van, ez van ide írva. Az például gyakran eszembe jut, hogy vajon Fannit fogadhatta-e itt, vagy azt mondta a házi néni, hogy nőt nem lehet fölvinni. Nem tudom, hogy hogy zajlott ez annak idején.
Bennem még az a kérdés mocorog, hogy vajon minden szegedi ennyire meg van-e töltve irodalommal, vagy egy kivételes helyzetben, vagy ilyen szinten. Tehát, hogy az, hogy ennyi költő óriás kötődik ehhez a helyhez, hogy az vajon úgy rezonál az emberekben, ezt úgy látod-e, vagy ez igazándiból a kiváltságosoknak a jutalma, hogy így mondjam.
Nem tudom, én lehet, hogy naív vagyok egy kicsit, de én mindig azt szeretem gondolni, hogy a költészet azért elérkezik az emberekhez. Nem is csak akkor, hogyha a városhoz kötődik egy költő, hanem akár tényleg az iskolai irodalom órán is, bármennyire is utálja azt mondjuk egy gyerek, hogyha éppen nincsen ilyen irányú érdeklődése, hogy mondjuk meg kell tanulni egy verset. De én olyan gyakran találkozom azzal, hogy például gyerekek vagy kamaszok rácsodálkoznak egy-egy verssorra, egy-egy irodalmi alkotásra, és ilyenkor meg mindig azt érzem, hogy van remény, Tehát amíg olvasunk, és amíg az irodalom eljut hozzánk, és lehet, hogy már mondjuk az interneten jut el, vagy lehet, hogy egy Facebook posztban jut el egy vers. Ez például egy annyira érdekes dolog, hogy ma már legtöbbször verset a Facebookon olvasunk. De hogy azt hiszem, hogy az, hogy a magyar nyelv ennyire szép és gazdag, és ennyire izgalmas kapcsolódási lehetőségei vannak, és ennyire játékos nyelv, azt szerintem nagyon el tudja kapni az embert, még akkor is, hogyha később nem ezzel fog foglalkozni. Szerintem magyarként, vagy magyar gyerekként nagyon szerencsések vagyunk, hogy Vörös Sándoron és Nemes Nagy Ágnesen növünk fel, hogy olyan, tényleg olyan játékos szövegeket hallunk egész kiskorunkban, olyan mágikus szövegeket, és aztán József Attilát és Radnótit, és Adit, és Juhász Gyulát, és aztán a későbbieket is, vagy a kortársakat, hogy szerintem azt nagyon nehezen tudok elképzelni olyan embert, akit ez egyáltalán nem érint meg. És persze kit jobban, kit kevésbé, kit elkísér ez az egész életében, van olyan, akinek mondjuk csak egy jól hangzó idézet marad, vagy egy jól hangzó motto, vagy nem tudom, valami versor, ami mégiscsak beragadt.
Egy idézet az esküvői meghívón.
Vagy egy idézet az esküvői meghívón, igen. Jó félreértett Pilinszky például. De hogy mégiscsak azt hiszem, hogy valahogy át vagyunk mi itatva költészettel, ez a nyelv át van itatva költészettel. És hogyha az ember még olyan szerencsés, hogy egy olyan városban nő fel, ahol léptennyomon van egy szobor, vagy egy emléktábla, vagy versek vannak fölírva szökőkutakra, meg házfalakra, hát ez meg tök jó.
Legyen több versor a városokban. Legyen ez a motto.
Legyen ez a mottónk. Több versort a városokban, versorokat a falakra, graffitizzetek versorokat a falakra.
Szeged utcáin s a városhoz kötődő írók rengetegében Gimesi Dóra íródramaturg, a Budapest Bábszínház irodalmi vezetője kalauzolt bennünket. Bízom benne, hogy önök is kedvet kaptak egy szegedi barangolásra.